Azután felszólította őket, hogy álljanak föl, öleljék meg egymást, és ezzel megtörtént a házasságkötés. És a fölavatottat visszavezette anyjához, a vőt pedig kézen fogta, és az utánuk tóduló vendégek előtt, akik énekelni kezdtek, levezette őt a téglalépcsőn a kövezett udvarra, ahol a zenészek álltak az élre. Ezek után fáklyás szolgák haladtak, s utánuk pendelyes gyermekek füstölőkkel, melyek láncon himbálóztak. A fölvert tömjén felhőkben lépdelt Jákob, akit lábán vezetett, s jobbjában tartotta a fehéret virágzó mirtuszágat. Nem énekelte a többiekkel a hagyományos dalokat, melyek a menetben fölhangzottak, s csak amikor lábán oldalba bökte, hogy nyissa ki a száját, dúdolt egy keveset. Lábán azonban együtt énekelt velük nehéz basszus hangján, és fejből tudta a dalokat, amelyek édesek és szerelmetesek voltak, és a szerelmes párról szóltak, férjről és nőről, általában akik nászukra készülnek, mindkét részről égnek a türelmetlenségtől. A nászmenetről volt szó, amelyben most valósággal mentek. A menet a puszta felől közeledett, és levendula és mirha füstje szállt a magasba. Ott jött a vőlegény fején koronával, anyja ékesítette föl akkezével a mennyegző napjára. Jákobra nem illett a dal. Anyja távol volt, maga csak menekült, és az ő külön esetére nem talált, amit énekeltek, hogy szerelmesét anyja házába vezeti, azoknak lakásába, akik szülték. De úgy látszott Lábán éppen azért énekelt olyan hatalmasan, hogy a példának tiszteletet szerezzen a fogyatékos valósággal szemben, és Jákobbal éreztesse a különbséget. És ekkor a nótabeli vőlegény volt az, aki szólt, és a mennyasszony, aki bensőségesen felelt, és a magasztalás és vágy elragadtatott szavait váltották. Végül pedig mindenkit megkértek, és egyik a másikért könyörgött, hogy idejekorán föl ne ébresszék őket, ha a gyönyör közepette elszenderednek, hanem hagyják pihenni a vőlegényt, és bőségesen szonyókálni a mennyasszonyt, míg maguktól meg nem mozdulnak. A mező őzeire és gímszarvasaira kérték ezt az emberektől a dalban, amelyet menetelés közben mind bensőséges részvétellel énekeltek, és a töménező gyermekek is átható hangon dalolták a dalt, noha nem egészen értették. Így járta körül a menet a szeles, holdvilágtalan éjszakában Lábán udvarát egyszer s kétszer, és a ház elé ért, és a ház pálmafa ajtaja elé, aztán benyomult elől a zenészekkel, és a földszinti ágyasház elé ért, amelynek szintén volt ajtaja, és Lábán kézen fogva bevezette Jákobot. A fáklyákkal bevilágítatott, hogy Jákob körülnézhessen a szobában, és tudja, hol áll asztal és ágy. Azután áldott férfi erőt kívánt neki, és visszafordult a kísérethez, amely az ajtóban torlódott össze. Mind elvonultak ismét dalra gyújtva, és Jákob egyedül maradt. Semmi sem volt, amire világosabban emlékezett volna még évtizedek múlva is, még akkorában, és még a halálos ágyon is, ahol ünnepélyesen elmondotta, mint arra, ahogy ekkor egyedül maradt a nászszoba sötétségében, amelyben fújt és húzott a szél, mert az éjszakai szél hevesen hatolt be a mennyezet alatti ablaknyílásokon át, és a belső udvar felé néző nyílásokon ismét kitolult. Belé akadt a szövet és szőnyek függönyökbe, melyekkel, mint Jákob a fáklyafénynél látta, a falak díszítve voltak, és nagy röpködést, lobogást okozott. Az a helyiség volt ez, mely alatt a levéltár, meg a teráfim és a nyugták sírkamrája feküdt. Jákob lába érezte a nászünnepre fölterített vékony szőnyegen keresztül a kis csapóajtó markoló karikáját, melyen át a pincében lehetett jutni. Az ágyat is látta, és előre nyújtott kézzel hozzálépett. Ez volt a legjobb ágy a házban. egyik a három közül, Lábán és Hadina ültek rajta amaz első estebédnél 7 esztendővel ezelőtt. Ércveretes lábon álló kerevet és a gömbölyített fejtámasztó is fényezett bronzból készült. A favázra takarókat terítettek, s a fölé gyolcsot húztak, amint Jákob érezte, s a fejtámasztóhoz párnákat is tettek, csak keskeny volt az ágy. Melléje az asztallapra sör és harapnivaló volt készítve. 2 támlátlan szék állt a szobában, szintén szövettel leterítve, s az ágy fejénél lámpatartók. De a lámpákban nem volt olaj. A szélfúvásos sötétségben ezt tapasztalta és állapította meg Jákob, mialatt a kíséret nagy lármával s dobogással töltötte be a házat és az udvart, hogy elhozza a menyasszonyt. Azután az ágyra ült a virággal kezében és figyelt. A menet ismét elhagyta a házat, hogy körülvonuljon hárfákkal és cintányérokkal az élen, Rákhellal, az elragadóval, aki a szíve volt, s aki fátyolban lépkedett. Lábán kézen fogva vezette, mint előbb Jákobot, talán Hadina is, és ismét karban zendültek föl a szerelmetes názdalok, hol közelebbről, hol távolabbról, s amikor végleg közel értek, így énekeltek. Enyém az én barátom, egészen az enyém. Elzárt kert vagyok tele csalogató gyümölcsel, fűszeres illatokkal tele. Jöjj, kedvesem, jöjj kertedbe, szakítsd le bátran csalogató gyümölcseit, szürcsöld magadba üdítő nedvét. Ekkor az éneklők lába az ajtó elé ért, és az ajtó megnyílt kissé, hogy a dal és a zenebona egy pillanatra akadálytalanul behatolhatott, és az elfátyolozott a szobában volt, miután Lábán beeresztette, nyomban becsukván megint az ajtót, és ők egyedül maradtak a sötétben. Te vagy az, Rákhel? Kérdezte Jákob kis idő múlva, miközben arra várt, hogy a kínlevők valamennyire elvonuljanak. Úgy kérdezte ezt, mint ahogy azt kérdezzük, megjöttél utadról, holott a kérdezet előttünk áll. És mi sem természetesebb, mint hogy megjött, a kérdés tehát esztelen és csak arra jó, hogy hallassuk hangunkat, és a megtért nem is tud rá felelni, hanem csak nevetni. Ám Jákob hallotta, mint az igenlő int fejével. Fölismerte a könnyű, nehéz fátyolról halk zizegésén és suhogásán. Édesem, kicsim, galambocskám és szemem fénye, drága szívem, mondotta bensőségesen, olyan sötét van, és a szél fú. Itt ülök az ágyon, ha nem láttad volna, a szobában egyenesen előre, és aztán kissé jobbra. Jöjj hát! De meg ne üsd magad az asztalban, mert attól sötétkék folt támad gyenge bőrödön, és fellököd a sört is. Nem szomjazom rá, arra nem. Csak rád szomjazom, én gránátalmám. Milyen jó, hogy hozzám vezettek téged, és nem ülök tovább egyedül a szélfúvásban. Jössz már! Szívesen eléd mennék, de azt hiszem nem szabad, mert szokás és jog, hogy ülve nyújtsam át neked a virágot. És jól lehet, senki sem lát bennünket, azért tartsuk be az előírást, hogy igazán házasok legyünk, amint rendületlenül kívántuk a várakozásnak annyi évén át. A meghatottság erőt vett rajta, hangja megcsuklott. Az idő elképzelése, melyet türelemben és türelmetlenségben ki kellett várnia ezért az óráért, hatalmasan és megrázóan markolt belé. És az a gondolat, hogy Rákhel vele várt, és most szintén vágyainak céljához ért, megindultságában megremegtette szívét. Ez a szerelem, ha tökéletes, megindultság és gyönyör egyszerre, gyöngétség és vágy, és amíg Jákobnak a megrendülés könnyeket fakasztott szeméből, egyben férfiúsága feszülését is érezte. Itt vagy, mondotta. Rám találtál a sötétségben, mint ahogy én is rád találtam több mint 17 napos utazás után, amikor a juhok közt jöttél és szóltál, no lám, egy idegen. Akkor szemeltük ki egymást az emberek közül, és 7 évet szolgáltam érted, és az idő most lábunknál hever. Ime őzikém, galambom, itt a virág. Ha nem látod és nem találod, kezedet az ágacskához vezetem, hogy te átvedd, és én neked adjam. Akkor egyek leszünk. Kezedet azonban magamnál tartom, mert úgy szeretem, és szeretem csuklót csontját, melyet jól ismerek. És nagy örömömre ismét felismerek a sötétben, és olyan nekem a te kezed, mint te magad, és mint egész tested, az pedig olyan, mint egy kéve búza, melyet rózsák fonnak át. Kedvesem, testvérem, telepedj hát ide hozzám, oldalamra, arrább ülök. Így van hely 2-nek is, 3-nak is lenne hely szükség esetén. De milyen jó az Isten, hogy 2-esben lehetünk itt. Mindenkitől távol, én melletted, és te mellettem. Mert én csak téged szeretlek orcádért, amelyet most nem látok, de 1000-szer láttam, és szerelemmel csókoltam, mert szépsége az, amely testedet, mint egy rózsákkal koszorúzza. S ha arra gondolok, hogy te Rákhel vagy, akivel gyakran voltam együtt, de így még nem, akire vártam, és aki várt rám, s most is vár rám, és gyöngétségemre, olyan elragadtatás fog el, amely erősebb nálam, és maga alá gyűr. Homály burkol körül bennünket, sűrűbben, mint a fátyol, amelyel téged szeplőtelent ékesítettek, és szemünk elé sötétség van kötve, úgyhogy nem látnak tovább maguknál, és vakok. De nem csak szemünk van, Istennek hála, és különben egy más érzékünk sem, hiszen halljuk egymást, ha beszélünk, és a sötétség már nem választ el bennünket. Mondd hát, lelkem, téged is elragad-e az óra nagysága. Gyönyörrel vagyok a tied, kedves uram, szólt Amasz halkan. Ezt Lea mondhatta volna idősebb nővéred, felelte Jákob. Nem értelme szerint, hanem hanglejtése szerint természetesen. Nővérek hangja bizonyára hasonlít, és a szavak rokon csengéssel hagyják el ajkukat, mert ugyanaz az atya nemzette őket ugyanazon anyával, és noha kissé különbözik az időben, és külön-külön járnak a térben, de egyek az eredés ölében. Lásd, én félek kissé vakszavaimtól, mert könnyű volt azt mondanom, hogy a homály nem tudja megzavarni beszédünket, de mégis érzem, hogy a sötétség szavaimba hatol és betölti őket, úgyhogy kissé megrettenek tőlük. Hadd dicsérjük hát a megkülönböztetést, hogy te Rákhel vagy, és én Jákob vagyok, és nem Ézsau például vörös testvérem. Az atyák és én sokat elmélkedtünk a karámok mellett. Kicsoda Isten és gyermekeink és gyermekeink gyermekei követni fognak bennünket az elmélkedésben. Én azonban azt mondom ezen az órán, és világossá teszem szavamat, hogy a sötétség meghátrál előle, Isten a megkülönböztetés. Ezért úgy emelem most föl fátyadat, szerelmesem, hogy lássalak látó kezekkel, és higgadtan egy székre teszem, amely itt áll, mert értékes az képei miatt, és örökségül kell hagynunk nemzedékeken át, hogy a legkedvesebbek viseljék számtalan ivadékunk közül. Íme, ez itt a hajad, fekete, de kedves, ismerem jól, ismerem illatát, amely páratlan, ajkamhoz emelem is, mit tehet akkor a sötétség? Nem hatolhat ajkam és hajad közé, itt van a szemed, mosolygó éj az éjben, s itt finom barlangja, és fölismerem aljának lágy vidékét, ahonnan nem egyszer csókoltam le a türelmetlenség könnyeit, hogy ajkam csupa nedvesség lett. Itt van orcád, sejmes, mint a madarak pejhe, s mint külföldi kecskék pompás gyapja. Itt van a vállad, melyet kezem szinte szélesebbnek érez, mint ahogy a szem napvilágnál látja. Itt karod, és itt... Elhallgatott. Amint látó kezei elhagyták asszonya arcát, és testét érintették, és testének bőrét, tisztár mindkettőjüket velőkig megborzongatta, az égi bika lihegett, és leheletek kettőjük elvegyülő lehelete volt. És Lábán gyermeke pompás társnője volt ezen az egész szélfúvásos éjszakán keresztül Jákobnak. Nagy a gyönyörben és erős a nemzésben, és újra és megint ölére fogadta férjét, úgy, hogy már nem is számolták, a pásztorok azonban azt mondották egymásnak, 9 ízben történt. Jákob később elaludt a földön, arcát asszonya kezére hajtva, mert az ágy keskeny volt, és helyétől és kényelmétől nem akarta őt megfosztani. Ezért a nyoszolya mellett kuporogva aludt kedvese kezén, mely az ágy szélén feküdt. Földerengett a reggel, borongó pirosan és elcsöndesedve állt az ablaknyílások előtt, és lassú világosodással töltötte be a nászszobát. Jákob ébredt föl előbb, a napfénytől, mely szemhéja alá hatolt, és a csendtől. Mert késő éjszakáig zajgott a lárma és kacagás a házban és udvarán, ahol folytatódott a lakoma, és csak reggel felé, amikor az új pár már aludt, lőn nyugalom. Fekvése is kényelmetlen volt, bárha örömmel vállalta, így könnyebben ébredt. Megmozdult, érezte a kedves kezét, elgondolta, hogyan is állnak a dolgok, és odafordította száját, hogy a kezet megcsókolja. Aztán fölemelte fejét, hogy utána nézzen kedvesének és szendergésének. Álomtól nehéz és ragadó szemmel, mely még hajlamos volt elfordulni, és tekintetét még sehogyan sem találta meg, nézett föl, Lea feküdt ott. Jákob lehunyt a szemét, és mosolyogva megrázta fejét. Gondolta, miközben szíve és gyomra körül már is érezni kezdte az irtózatot. Na nézd csak, nézd! Incselkedő álomkép bohó káprázat. Szemem egy sötétség függönyözte, most, hogy szabad bambának tetteti magát. Titkon csak ugyan ennyire hasonlítanának a nővérek egymáshoz. Jól lehet, a hasonlóság vonásaikban egyáltalán nem mutatható ki, és csak ha alszanak, akkor lehet észrevenni. Nézzünk hát csak jobban oda. De azért még nem nézett oda, mert félt, és akármit mondott is magában, az csak az irtózat locsogása volt. Annyit látott, hogy az alvó szőke és orra kissé pirosas. Keze bütykével megdörzsölte szemét, és kényszerítette, hogy lásson. Lea volt az alvó. Fejében támolyogtak a gondolatok. Hogyan jött Lea ide, és hol van Rákhel, akit Lábán beengedett hozzá, és akit megismert ezen az éjszakán? Hátra hőkölt az ágytól a szoba közepére, és egy ingben állt ott, öklét arcához szorítva. Lea! Tört fel a sikoltás összeszoruló torkából. Lea már fennült. Pislogott, mosolygott, és szemhéját szemére eresztette, amint Jákob már máskor is gyakran látta. Fél válla és melle csupaszon maradt. Fehér volt és szép. Jákob, én uram, mondotta, hadd legyen így az atya akarata szerint, mert ő akarta és ő rendezte így, és az istenek adják, hogy neki és nekik még megköszönd ezt. Lea, dadogta Jákob gégéjére, homlokára és szívére mutatva, mióta vagy te itt? Kezdettől fogva, felelte az. És tiéd voltam ezen az éjszakán, mióta a fátyolban beléptem. Mindig gyöngéden készséges voltam irántad, épp úgy, mint Rákhel, mióta első ízben láttalak meg a tetőről, és azt hiszem, be is bizonyítottam ezt neked egész éjszaka. Mert mondd meg magad, vajon nem szolgáltalak-e, amint csak nőtől telik, s nem voltam egy derekas a kében. Lelkem mélyen bizonyosan tudom, hogy teherbe estem tőled, és fiunk lesz, erős és jó, és a neve legyen Ruben. Ekkor Jákob utána gondolt, és eltűnődött rajta, hogyan tartogatta ezt az éjszakát Ráchel számára, és odament a falhoz, és karját ráfektette, s homlokát karjára, és keservesen sírt. Így állt hosszabb ideig szétzilált érzésekkel, és valahányszor fölújult benne a gondolat, miként hitt és örült, s miként lett boldogság a puszta káprázat, és miként gyalázták meg a teljesülés óráját, amelyért szolgált, és az időt legyőzte. Úgy érezte, mintha gyomra és agya föl akarna fordulni, és kétségbe esett lelkében. Lea pedig nem tudott többé mit mondani, és hasonlóképp csak sírdogált közbe-közbe, amint nemrég nővérével sírt. Mert látta, mennyire nem ő volt az, aki a férfit újra és újra ölére fogadta. És csak az a gondolat erősítette közben szívét, hogy valószínűleg kétségkívül erős fiút fogant tőle, akinek neve Ruben lesz. Akkor Jákob otthagyta őt, és kirohant a szobából. Csak nem fölbotlott az alvókban, akik odakün feküdtek szerte a házban és udvaron a tegnapi dáridó rendetlenségében, takarókon és gyékényeken vagy a puszta földön, és mámorosan aludtak. Lábán kiáltott és testeken gázolt át, amelyek mogormán röffentek föl, kinyújtózkodtak és tovább horkoltak. Lábán! Ismételte csöndesebben a kiáltást, mert a kín és keserűség és a háborgó vágy a leszámolásra sem tudta legyőzni benne a kíméletet a nehéz lakoma után reggeli álmukat alvók iránt. Lábán, hol vagy? És Lábánnak a háziúrnak kamrája elé érve, ahol az feleségével hadinával hált, kopogtatott és kiáltott: Lábán, jöjj ki! Nem, felelte Lábán odaben. Ki az, aki pirkadatkor fölver, miután ittam? Én vagyok, ki kell, hogy jöjj, válaszolta Jákob. Úgy, mondta Lábán, vőm uram az. Azt mondja, én, mint a gyerek, mintha ennyiből meg lehetne ismerni. De én ráismerek hangjára, és kimegyek, hogy halljam, mi mondani valója van már kora hajnalban, holott éppen a legjobb álmomat aludtam. És egyinkben kilépett kócos hajjal és pislákolva. Aludtam, ismételte. Kitűnően és jótékonyan aludtam. Miért nem alszol te is, vagy teszed, amit állapotot parancsol? Lea van nálam, szólt Jákob remegő szájjal. Magától értetődik, válaszolta Lábán. Azért cibálsz föl hajnal hasadt akkor a nehéz ivás után szükséges álomból, hogy közöld velem azt, amit épp oly jól tudok, mint te. Te sárkány, te tigris, te ördög, kiáltotta Jákob magán kívül. Nem azért mondom, hogy megtudd, hanem hogy lásd, hogy most már én is tudom, és hogy kérdőre vonjalak fájdalmamban. Mindenek előtt vigyázz a hangodra, és szállíts sokkal mélyebbre, szólt Lábán. Én vagyok kénytelen parancsolni ezt neked, ha te magad nem érted meg a körülmények parancsát, melyek mind emellett szólnak. Mert nem elég, hogy én nagybátyád és apósod vagyok, és azon felül kenyéradód, akire nincs jogod jajveszékelve ráförmedni, hanem a ház és udvar is tele van alvó lakodalmi vendégekkel, amint látod, akik néhány óra múlva velem együtt vadászatra akarnak vonulni, hogy szórakozzanak a pusztán és a mocsár nádasában, ahol hálókat állítunk a madaraknak, foglyoknak, túzoknak, s esetleg vadkant is szúrunk és kerítünk terítékre, hogy egy kupa szeszt locsanthassunk rá. Ehhez gyűjtenek vendégeim erőt álmukban, mely szent előttem, és este tovább dáridózunk. Neked pedig, Ha az ötödik napon előjössz a nászszobádból, szintén hozzánk kell csatlakoznod vidám vadászásra. Semmit sem akarok tudni vidám vadászásról, felelte Jákob. És nem arra áll most szegény fejem, melyet te úgy megzavartál és megcsúfoltál, hogy földről égre kiált. Mert te mértéktelenül megcsaltál, gyalázatosan és borzalmasan megcsaltál, és titkon Leát küldted be hozzám, idősebb lányodat, Rákel helyett, akiért szolgáltalak. Mit tegyek most magammal s veled? Halt hát, válaszolta lábán.